Kényemet. Nyomomban voltál, akármere bujdostam előled. Végül elhoztál a sziklavárba, s ott elrejtettél a magad számára hétszeres lakatok mögé. Riminszky Kázmér, álmatlan éjjeleken sohasem látod a diák kedves rózsaszínű arcát. Barátod Kavacki György nem költ fel néha, hogy a füledbe dörögjet egy csalfa hűtlen gazbarát. Sosem látod, hogy mindig mindenkit megcsaltál, hazug és csalfa voltál. Végül egy gyémánt akadt a kezedbe, amelyet ugyancsak össze akartál zúzni. De a gyémánt erősebb volt a te kemény kezednél is. A gyémánttal nem bírtál. A föld alá mentem, hogy onnan visszajöhessek. Most itt vagyok. Mit gondolsz, Kázmér? Miért vártalak meg itt? Riminszky lassan leereszkedett egy sarokban lévő ládára. Oltára tapasztotta kezeit, aztán levette, és zavarosan csodálkozva nézett körül. Ú, Erzsébet! Suttogta, mint egy félálomban. A pallós megvillant a skarlátruhás alak kezében. Tudom, hogy nem félsz a haláltól, Riminszky Kázmér. Mitől is félsz te tulajdonképpen? Tőled, de megholt asszony visszatérő árnya. Tőlem se félsz, hazudsz, nem hiszek neked. Attól a kis nyavajás macskától félsz csupán, akinek cérnaszálon csüng az élete. Riminszky ilyet mozdulatot tett. Ne bánsd az ártatlant! A pallós nagyot koppant a földön. Hát a diák nem volt ártatlan? Nem volt fiatal, kedves és szeretetre méltó? És te megölted őt? Kavacki ölte meg. Hazudsz! Hazudsz, Riminszky! Halld, hogy mindent tudok. Halld meg, mielőtt örökre elválnánk, hogy mindig tudtam mindent. A diákot te ölted meg. A kezedben pisztoly volt, amikor Kavacki Györggyel szembe állítottad az én szerelmesemet. És a te pisztoly terítette le őt, a szegényt. Riminszky felhorkant. Nem igaz, nem igaz! A kísértet toppantott a lábával, de igaz? Sok esztend előtt a sors egy bolyongó, csavargó, vásári költöttetett utamba, aki verseit a népnek szavalta, amely röhelyel kísérte. Ennek a félvad állapotban lévő csavargónak a neve Schiller volt. Ugyanaz a Schiller, aki tanúja volt a gyilkosságnak. Riminszky megtörte, mormogta. Mert téged szerettelek, csupán téged szerettelek. Gyilkoltál, csaltál, raboltál, értem, és most elhagysz, eldobsz, elfelejtesz. Ó, Riminszky, ha tudnád, hogy mennyit szenvedek, Jerides, mondd, hogy még mindig szeretsz. Jöjj és csókolj meg, mondd, hogy az enyém vagy, csupán az enyém vagy. Riminszky fölemelkedett, és tétovázva közeledett. A kísértet kitárt a karját. Az ajkamat csókold meg. Jöjj, Riminszky, jöjj! A férfi már ott állt a kísértet előtt. Annak vészes, örjítő tűz lángolt a szemében. Jöjj! Jöjj! Sóhajtotta, és Riminszky ebben a percben arccal bukott a földre. Az üveges hintó robogott a podolini úton a négy fehér lóval. Benne Riminszky úr ült, és a fejét hátrahajtotta. A nyári hajnal fölébredt a hegyek fölött és az út mentén, a virágok felemelték fejüket. Repült a fogat, előtt a négy fehér lóval, és benn mozdulatlanul ült a díszruhás férfi. A podolini ház előtt megállt a hintó. Benn mély kondulás, s a kapu feltárult. Az öreg Mik kacskaringos lábai sietve üget az udvar fenekéről, kinyitja az udvar ajtaját. Uram, nemes jó uram! Kiáltja telet üdővel. De Riminszky nem mozdul. Az öreg Mik rázza a jéghideg kezét, de mint hiába rázza. Oda bennem mozdul, Riminszky úr, többé már sohasem mozdul. Holtan jött haza a menyasszonyától. 12. fejezet, Ancsurka. Podolinban más nem mondtak, mint csupán azt, Riminszky urat is utolérte az, amit ő olyan nagyon keresett. Hisz emberi számítás szerint nem igen lehet az ifjúságot, s lenge szerelmet visszavarázsolni. Azon szerelmet, amely dalra nyitja fel az ajkakat és a szíveket megdobogtatja. Riminszky urat csendesen eltemették, más nem sért utána, mint az öreg Mik, akinek utolvégre volt mit siratni régi gazdáján. Riminszky úrral nem sokat komédiáztak, szépen betették a föld alá, ahová való volt, s erre nyomban elcsendesedett volt minden. Lőcsé pedig varták-varták a menyasszony ruhát. Már készen volt minden az utolsó öltésig, és a templomokban hosszan harangoztak a nagyságos Riminszky úr tiszteletére, amikor híre futamodott, hogy a menyasszony árva. A kis Ancsurka szerelem nélkül maradt, mint a fiatal rózsafa, amelyről minden virágot letépnek. Riminszky úr már halott volt, és Mik az ajtókat csupán abból a szempontból zárta be, amely szempont neki a legkedvezőbb volt, tudnélik, szerelem szempontjából. Ancsurka nagyon búslakodott, Marcinkáné még nagyobbakat búsult, s Lőcse városában sem igen akadt senki, aki örült volna a Riminszky úr váratlan halálának. És a legnagyobb úr utazott el innen, a Riminszky Kázmér alakjában, el az egész szepességből. És mikor már magas domb állott a Podolini temetőben, amely domb fölött fekete fakereszt jelölte a Riminszky másvilági helyét, történt, hogy Prihoda Anna elérte azt a szabadságot, amely után életében vágyakozott. A Nizsderi vár némán, mozdulatlanul nézi magát a hegytetőről a Poprád rohanó vizében. Néma a vár, s környéke kihalt, a nagykapu sohasem bocsátják le, s a bástyák fölött nem kanyarog a kémény füstje, a hegy lábánál fekvő rongyos falucskában úgy tudják, hogy odafent nem lakik senki. Rocskai doktor, a vár gondozója, minden harmadik hónapban megjelenik, és megnézi a gyermekfej nagyságú lakatokat. És a várban néha mégis hárfa pengés hallik csöndes éjszakákon. Pásztorok, kóborlók hallgatják a vár körül a különös zenét, amíg az csöndesen el nem szunnyad az éjszakában. A kísértet jár odafönn, vélik a nizsderiek, és nem törődnek a dologgal. A kísértet teher. Amit akar, senki sem áll útjában. Igen, csöndes, jó maga viselődő kísértet, mintha csak a tótok megjutalmazására vándorolt volna erre a vidékre. Hiába, a nizsderieknek szerencséjük van. A hegyeken elterülő nagy, néma erdőségekben, sötét völgyekben, alkony órákban néha szembe találkoznak a skarlátruhás kísértettel, amit lehajtott fejjel, bánatba merülve kóborol, mintha örökkön-örökké valamit keresne, amit soha meg nem találhat. Az ivatal orgonáz a hegyek között, és a mennykő belecsapkod a hegyormagba, sudár, fenyőszálakba. A kísértett kün jár az égi háború közepette a szabadban, megáll a hegyormokon, és hosszan hallgatja az égi dördüléseket, belemereszi szemét a villámok vakító fényébe. Az eget beírják a kék, tüzes vonalak, fölszántják a látóhatárt, mint a megvadult paripák tüzét ragadnák tova az ismeretlen országokba. Elhallik a moraj, a nehéz égi szekerek tovazörögnek az országutakon, a kísértet pedig áll merőn, valamely sziklacsúcson, s szemét az égre veti. A tótok keresztet vetve nézik a skarlátpiros alakot, s dehogy is mernének a közelébe menni. Pedig mindenki tudja a környéken, hogy a kísértet senkit sem bánt, sőt, aranypénzeket dobálné a hegytetőről a völgyben elhaladó vándor lábához. Az aranypénz éppen úgy cseng, mintha valódi volna. Pedig hát macskát valódi gondolják a tótok. A Kárpátok földet rengető,